Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra, föltámadás ünnepe utáni első vasárnapra, ige hirdetési alapigeként jelölt ki. Ennek megfelelően olvasom Isten szent igéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második számú leveléből, a negyedik fejezetből, a tizedik verstől a tizennegyedikig a következőképpen. Ezt írja az apostol, vagyis ez a szent ige ma számunkra. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki föltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is föltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Amen. Ez Isten igéje mára. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, tehát ahogy már említettem az előbb is, hogy egy héttel vagyunk a föltámadás ünnepe után, vagy húsvét ünnepe után. Ez a duplikátum megfogalmazás, ez kicsit azzal függ össze, hogy a húsvét szót mi megpróbáltuk egy kicsit a háttérbe szorítani, és helyette inkább a lényeget kifejező feltámadás szót előtérbe hozni. Ugyanis a húsvét szó, ez egy kicsit a mi magyar oralitásunkra vonatkozik, vagyis a húsvét az nem más, az abban a történelmi időszakban keletkezett, amikor a böjtnek vége volt, amikor még az emberek tudták, mi az, hogy böjt, és még amikor be is tartották, és alig várták, hogy elérkezzen végre a föltámadás ünnepe, mert akkor lehet venni majd a húst, a hús vétele. Tehát így alakult ki, hogy a hús vétele, szóval a hús. Így aztán a szent ünnepet, a föltámadás ünnepét sikerült egy kicsit egy terített asztal. Az is jó dolog, csak vannak más dolgok is a terített asztal mellett. Tehát sikerült a terített asztalra lerángatni a gulyásleves meg a rántott hús közé, húsvétel, ahelyett, hogy fölemelnénk a szívünket és a tekintetünket, hogy történt egy olyan történelmi esemény, amit akárhogy igyekeztek elleneink cáfolni, meg kritizálni, makacsul tartja magát mind a mai napig. Úgyhogy ezért is mondogattam ilyen többféleképpen, hogy húsvét és föltámadás ünnepe. Föltámadás ünnepe utáni első vasárnapon vagyunk, és ennek a mai vasárnapnak még van egy érdekes szerepe, erre is utaltam a beköszöntőben. Volt egy érdekes szerepe az ősegyházban, néhány évszázadig tartotta magát, ugyanis ezen a vasárnapon, tehát a föltámadás ünnepe utáni vasárnapon nyertek felvételt, és részesültek a keresztség szentségében azok, akik úgymond előre korábban jelentkeztek, tehát valamilyen oknál fogva szerettek volna keresztények lenni. Hát ez a valamilyen oknál fogva az azt jelenti, hogy a Szentlélek munkája képpen. Az volt a rend, hogy megfelelő módon fel kellett készülni a tananyagból is, és a lelki gyakorlatokat is el kellett sajátítani. Tehát hosszú fölkészülés volt. És a húsvét utáni első vasárnapon fogadta be a gyülekezet az újakat a gyülekezetbe, és attól kezdve lettek ők is tagjai a gyülekezetnek. Ezt a tradíciót, hagyományt őriztük aztán nagyon sokáig, egy ideig olyan formában, hogy ez a vasárnap volt itt a idősebb és korábban is egyházhoz tartozó testvérek még jól emlékeznek rá, tudják, hogy régen a húsvét utáni, föltámadás után, föltámadás ünnepe utáni vasárnap volt mindig a konfirmáció vasárnapja, még gyerekkoromban én is a föltámadás ünnepe utáni vasárnapon konfirmáltam. Mint mindent, ezt is fölborította az elmúlt évtizedek zűrzavara, éppen ezért is nagyon itt van az idő, hogy a magyar nemzet újat kezdhessen. Természetesen nem egyszerűen a konfirmáció problémája jelenik itt meg, hanem megjelenik itt ebben az a fájdalmas, rettenetesen fájdalmas dolog, hogy milyen elképesztő erkölcsi zűrzavar van, milyen elképesztő erkölcsi káosz van. Nem nagyon kell ezt ragozni, az itt ülő testvérek mindannyian tudják, és mindannyian érezzük, és együtt tudunk érteni abba, hogy etikai, morális, szellemi értelemben újat kellene kezdeni, de nagyon. Nem csak a gazdasági válság okoz problémát az embereknek, a családoknak, természetesen a gazdasági válság is, de az a hitbeli eltévejedés, de az az erkölcsi kificamodás, amit meg lehet tapasztalni, ami miatt újat kell nagyon kezdenünk. Mindent elborított az elmúlt évtizedekben, hát ez sok évtized egymás után, az a szellemi zűrzavar, amiben az emberek elveszítették az úgynevezett tájékozódási pontjukat. Beleborzongunk például, ha egyházi szinten nézem, beleborzongunk a keresség szentségének a mai gyakorlatába, de a konfirmáció sajnálatos felületességébe is. Ezért is van most egy kísérlet a gyülekezetünkben itt Orosházán, hogy két esztendősre tágítsuk ki a konfirmációt. Ezért az idén csak szerényebb eseményre kerül sor, mert ez az átmeneti esztendő, és ettől kezdve két esztendőre tágítottuk ki a konfirmációs felkészítést, mert az új rend célja, hogy hátha két év alatt közelebb tudjuk vinni a fiatalok szívéhez az Úr Jézus Krisztus áldozatát, szeretetét, hátha jobban bele tudjuk vezetni ezeket a fiatalokat az Isten dolgaiba, hátha, hát két év azért mégis hosszabb idő, és az is hozzátartozik, hogy nem a tudás mennyiségét, az se árt, ha van, akarjuk erőtetni, hanem azt a lelki gyakorlatot, hogy például milyen nagy szükség, vagy milyen nagy segítség nehéz helyzetben, például az imádság. Meg lehet tanulni. Na most, akit nem tanítanak rá, honnan tudja a szerencsétlen? Ezért is a célunk az, hogy a lelki gyakorlatok kerüljönek előtérbe, hogy megtanulják azt, hogy bizonyos lelki helyzetekben hogyan lehet az Úr Jézushoz fordulni. Nem elég csak a konfirmációs KT kérdéseit jól-rosszul megtanulni, hanem megtanulni azt, hogy mit jelent, hogy hallgatom Isten igéjét, és lelki táplálékként veszem, és mit jelent az, hogy össze tudom kulcsolni a kezemet, mondjuk, hát akár egy beteg ágyon, de egy döntés előtt, egy döntési helyzetben, és akkor az Úrnak a segítségére számíthatok. Egyszer pár éve történt, hogy keresztelésre jelentkezett egy hajdani diákom, örvendeztem, kisgyermekük született, és amikor készültünk volna az alkalomra, a keresztelés alkalmára, és hát akkor mondtam, hogy na akkor a Hiszek egy és a Mi Atyánk, és elszomorította a szívemet, amikor azt mondta, hogy hát tetszik tudni, én azokra már nem emlékszem. Hitvallás, Mi Atyánk, konfirmáció, vallástétel, annak a felmondásával kellett kezdenünk a keresztelést, és eltelik 10 év, és nem emlékszik rá. Tehát valahol nem elég a kognitív, tehát csak az észt érintő tanítás, hanem valahol a szívükbe kell próbálni csempészni azt, amiről szó van. Az ősegyházban csak azokat keresztelték meg, figyeljük meg a sorrendet, az ősegyházban csak azokat keresztelték meg, akik hitre jutottak, és utána még többet akartak tudni Krisztus titkáról, és hajlandók voltak nyilvánosan bizonyságot tenni a hitükről, ami tudatos döntést jelentett, és szent elkötelezettséget jelentett. Ugye valljuk meg, hogy a mi konfirmációink nem orvosházi specialitás, egész Európában ilyesmivel küszködünk, hogy a konfirmációval szinte elriasztottuk az gyerekeket a templomtól. Egy nagyon fura hangulatú német vicc, német barátom mesélte, hogy a németek azon szoktak viccelődni, hogy beköltöztek a denevérek a templomba. Az egyik kollega azt mondta a másiknak, hogy tudod mit, konfirmáld meg őket, azt eltűnnek. Na szóval fájdalmas egy történet, tehát valahol mást kell csinálnunk, valahogy másképpen kell alakítanunk a dolgot. Azért, mert nagyon fontos üzenetről van szó. Azért, mert nagyon fontos, tehát mindezen a tartalmon nem kevesebb múlik, nem több és nem kevesebb, mint az örök életünk. Az, hogy hol töltjük majd az örökké valóságot, egyáltalán nem mindegy. Visszatérve, vagy pontosabban most hozzáfogva a Szentigéhez, amit felolvastam, ilyen furcsa mondat hangzott el, hogy Jézus halálát mindenkor testünkbe hordozzuk, írja Pál apostol, és a kijelentés tulajdonképpen nem annyira bonyolult, figyeljük meg, azt jelenti, hogy Pál apostol állandóan kockáztatta az életét Jézus ügye miatt. Pál apostol nagyon sokszor került életveszélyes helyzetbe, ki volt szolgáltatva. Tudjuk, hogy az egyik alkalommal az apostolt megkövezték, azt hitték, hogy meghalt és ott hagyták, de az Úr Jézusnak még úgymond terve volt vele. Aztán arról is tudunk, hogy egyik alkalommal vadállatok elé dobták cirkuszi játékok keretében. Hát az is már az Isten csodája volt, hogy az idomárok között, az állatgondozók között voltak keresztények, akik előtte jól lakatták a vadállatokat, és tudjuk nagyon jól, hogyha egy vadállat nem éhes, akkor nem öl. Nem olyanok, mint az ember. Akkor is öl, ha nem éhes. Egy vadállat, ha nem éhes, nem öl. Úgyhogy a vadállatok szépen kisétáltak a porondra, és békén hagyták az apostolt, mert jól lakatták őket. De ettől függetlenül azért értjük, érezzük, hogy az apostol nagyon sokszor volt a halál szakadékának a szélén. Ezért mondja azt, hogy Jézus halálát, mert hogy Jézusért, Jézus miatt volt a halál szakadékának a szélén. Így is mondja, hogy életünk szüntelenül a halál révén van, pontosan ezért. Lehet, hogy furcsa ez a megfogalmazás nekünk, de így vallja meg a hitét, meghirdeti életveszélyes misszióját, és amikor erről olvasunk, akkor szinte fölmerül bennünk, vagy lehet, hogy csak bennem, aki mondjuk nem vagyok egy harcias típus, nem nagyon szeretek csatába menni, ezért nem lettem mondjuk katonatiszt, inkább a békességre törekednék, tehát fölmerülne az emberbe, hogy na de Pál apostol, hát nem lett volna jobb dolgod? Ilyesmit vállaltál föl, kockáztatod az életedet, megköveznek, vadállatok elé dobnak meg, és még annyi minden, amit úgymond el kellett szenvedni, hát nem mehetne más pályára? Mint ahogy már az sokszor megtörtént más emberekkel, hogy más pályára mentek. Emlékszem egy kedves, szelíd diáktársamra, akivel egy darabig együtt tanultunk. Mindenki szent életűnek tartotta ezt a diáktársat, nagyon imádkozó ember volt, bibliás ember volt, nagyon komolyan vette a hitét. Aztán valahova kikerült, vallási értelemben nehéz terepre, persze nem tudom, hogy Magyarországon van-e könnyű terep, de minden esetre nehéz terepre került Dunántúlon valahol, és döbbenten hallottuk, hogy a csendes, szavú, mindig imádkozó, lelki életet élő kollégánk föladta a lelkészi szolgálatot, és egyszer egy társaságban megvallotta, hogy nem bírta a lelkészi szolgálattal együtt járó bántásokat, lenézéseket, megszólásokat, és azt mondta, hogy nem hiányzik ez neki, őt ne szólják meg, ne nevessék ki, ne mutogassanak rá újjal, és felmondott. Elhelyezkedett a világban, és az említett társaságban azt mondta, hogy ő nem a hitét adta föl, nem a hitét tagadta meg, csak nem tudja magát kiszolgáltatni értetlen embereknek. Nos, Pál apostol kiszolgáltatta magát értetlen embereknek. Ennek azonban egyszerű oka volt, hogy ő kiszolgáltatta magát értetlen embereknek, mert az Úr Jézus Krisztusnak ez volt az akarata, amit Pál apostol le is ír az előző, az első számú levelében. Az 1 Korintus 16-ban ezt a döbbenetes mondatot olvassuk, hogy hát én hirdetem az evangéliumot, mert kényszer nehezedik rám, jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ez egy belső, egészen pontosabban felső kényszer. Tehát Pál apostol élete kockáztatásával hirdeti az evangéliumot, és amennyire ő ki van szolgáltatva a halálos veszedelemnek, ugyanannyira növekszenek szava nyomán a gyülekezetek, tehát élet támad. Ő a halál révén jár, és körülötte élet támad, hitélet, gyülekezeti élet támad. Azt is megtudjuk ebből a szakaszból, hogy mindez nem egyszerűen az apostol döntése volt, hogy mondjuk Jeruzsálembe leült mérlegelni, hogy hol lehet a legjobb karriert csinálni. Na, elmegyek kereszténynek, mert ott be lehet futni, ott csúcsra lehet járatni az életünket. Nem, hanem egyszerűen ő a Szentlélek Isten, hát hogy is mondjam, megragadottja volt a damaszkuszi kapu előtt. Ő egy eszköz a Szentlélek Isten kezében, éppen ezért nem dicsekedhet, és nem is dicsekszik, és ugyanakkor panaszkodnia is felesleges. Mert Isten akarata az, hogy a szent üzenet minden korba megérkezzen, elérkezzen, függetlenül attól, hogy adott korban milyen a fogadtatás. Kivétel nélkül minden korban hangzik a föltámadás evangéliuma, annak a hirdetése, annak ellenére, hogy ezzel szemben az emberiségen belül mindig nagy ellenállás volt. Az emberiség mindig is hajlamos volt arra, hogy a legszélsőségesebb szamárságot és babonaságot elhiggye, de hogy föltámadás, azzal nem tudott mit kezdeni. Van ebben valami szellemi tragédia, hogy amikor nagyon sok ember mindenféle babonás zöldséget elhisz, mindenféle vallási ostobaságnak bedől, de az új szövetség tiszta és világos üzenetére nem akar hallgatni. Kellenek a keleti vallási praktikák, a mindenféle elképesztő babonaság, a lélekvándorlás, a spiritizmus, az asztaltáncoltatás, a zacjóslás, de a tiszta evangélium nem nagyon kell. A gyógyulást ígérő, hablatyoló szekta jöhet, vevői vannak a naív lelkek között, de a tiszta evangélium nem nagyon kell. Persze mielőtt elmarasztalnánk akár a kortársainkat, akár Jézus kortársait, mert akkor is ellenállásba ütközött a föltámadás evangéliuma, azért annyit becsülettel meg kell állapítanunk, hogy a tanítványok se nagyon hitték a föltámadást. Már csak azok a kedves drága asszonyok is, akik harmadnap hajnalán kimentek a sírhoz, előtte drága keneteket vásároltak be, vagyont fizetve ki az illatszerekért, azzal a szándékkal mentek ki, hogy Jézus holttestét megkenjék. Eszükbe nem jutott azt mondani, hogy asszonyok, állj, hát ne adjuk ki ezt a rengeteg pénzt, hát Jézus nem lesz ott a sírba, hát föltámad. Eszükbe nem jutott, hogy így cselekedjenek. Vagy amikor az asszonyok megvitték a hírt Péternek, Jánosnak és a többi tanítványnak, akkor Lukács evangélista nem restelte leírni a történelmi hűség kedvéért azt a fordulatot, hogy a tanítványok asszonyi fecsegésnek tartották mindazt, amit a sírtól visszaérkező hölgyek nekik meséltek. És így tovább számos helyen az evangéliumokban ki lehet mutatni pontosan, hogy mennyire akadozott a tanítványok hite, nem voltak képesek felfogni a föltámadásnak a tényét, egyszerűen azért, mert nem fért bele a fejükbe. A föltámadás témája sok minden, hogy majd úgy általánosságban, igen, meg, de az, hogy konkrétan egy ember előjött a sírból, az nekik nem fért bele a fejükből, hogy ez a názareti Jézus. Ennek ellenére ez az evangélium elterjed, ennek ellenére a föltámadásnak a híre elterjed, és minden emberi akadékoskodás ellenére a 21. században is megérkezett. Az, amit Pál apostol itt ebben az időszakban, ebben az igeszakaszban így fogalmaz, szó szerint idézem, tudjuk, figyelem, figyelem, tudjuk, nem hisszük, nem képzeljük, nem gondoljuk, hanem tudjuk, hogy aki föltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is föltámaszt. Nem hitvallást mond, hanem kijelentést tesz, hogy tudjuk, határozottan tudja. Adja meg a kegyelem Isten nekünk is ezt a szilárd tudást. és aztán azt tudja, hogy Isten föltámasztotta Jézust. Éppen ez a csoda, hogy ez az előbb is emlegettem, hogy ez a lehetetlen állítás áttörte a hitetlenség falát, és ezt a lehetetlen állítást ma is állítjuk, és Jézus Krisztus nevében állítjuk. Az Úr Jézus korában sem volt természetes, most sem természetes, jaj, még a tanítványok között is mennyi akadékoskodó, mennyi kételkedő van, és mégis generációról generációra megy tovább, hogy Jézus feltámad. 2000 éve hirdetjük, és amíg a föld, amíg a világ, lesz is mindig, akik hirdetik majd ezen a glóbuszon, hogy tudjuk, hogy aki föltámasztotta az Úr Jézust. És akkor ráadásul még többről van szó, mert nem egyszerűen csak, értsétek jól ezt a csakot, nem egyszerűen csak arról van szó, hogy Isten Jézust föltámasztotta, hanem, és most gondolj magadra, múlandóságodra, benned már bujkáló betegségedre, de ha nincs is még, bocsáss meg, jönni fog. Először is azért, mert az élet ilyen hűtlen hozzánk, az élet elhagy bennünket másodpercről másodpercre, és akkor ebben az állapotban halld meg a szíveddel, a lelkeddel, hogy Isten Jézussal együtt minket is föltámaszt. Mert sajnos mi is ki vagyunk szolgáltatva a múlandóságnak, a halálnak, de gondoljunk bele, hogy a Jézussal együtt minket is föltámaszt. Abban a pillanatban, ha megszívleljük ezt az üzenetet, kinyílik a számunkra egy végtelen tér, és életünk céltudatos, éppen ezért értelmes életté válik, mert van egy végső cél, egy végső nagy kikötő, nem a semmibe hullunk, hanem van az életünknek egy Istentől rendelt, szent és tökéletes célja, ott a tökéletesség az Isten országában, amiről sajnos keveset tudunk, mert majd akkor fogunk róla többet tudni, ha lesz saját tapasztalatunk, amikor már benne leszünk abba a valóságba, de magát a célt szabad tudatosítani, magát ezt a gyönyörű kikötőt, ezt a távoli, de valóságos célt szabad tudatosítanunk, és akkor nem aprózódunk el a mindennapi élet keserves kis gondocskái között, hanem messzebb látunk. De ez a messzebb látás, ennek biztos felfedezése, hogy helyünk van az örök országban, nem arra indít bennünket, hogy tétlenekké váljunk, hanem sőt, inkább arra, hogy akkor még inkább be kell teljesítenünk a feladatunkat, amit Isten ebben a világban ránk bízott, mert nem véletlenül születtél, oly fantasztikus az a gyermek, de ének, az az óvodai ének, nem véletlenül születtél, mégpedig azért nem véletlenül, mert téged Isten akart, hogy te megszülesz, nem véletlenül születtél, és az Isten akarata azt is vélelmezi, hogy egy programot adott Isten a te rendszeredbe, a te életedbe, genetikait, vagy fiziológiait, vagy pszichikait, teljesen mindegy, vagy együtt az egész úgy, teljesen egybevéve, Isten neked adott egy programot, amit neked kell megélned ebben a világban, egy határozott feladattal küldött téged Isten a világba. Az egyéni élet izgalmas játéka megtalálni ezt a feladatot, ezt a küldetést, ezt a hivatást, amit az Isten nekünk szánt, és ezt megélni annak a nyugalmával, hogy az életünk nem a halálba torkollik, mert a halál csak egy alagút, amin át kell mennünk, de az alagút végén Jézus ott áll. Ezt az igéből tanult hitünket áldja meg a Szentlélek Isten, hogy felragyogjon előttünk, hazafelé, Jézus felé tart az életünk, és majd egyszer hozzá megérkezünk. Hozzá megérkezünk, és leborulunk előtte, és szent sebeire hivatkozunk. És én biztos vagyok benne, hogy az ő előtte leborulni tudóknak olyasmit szól majd, ami felér az örök üdvösséggel. Jól van, jó szolgám, kevésen voltál hű, most már sokra bízlak, az örökké valóságot adom neked, az üdvösséget bízom rád. Az én országomba. Testvér, ugye elfogadod? Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szent lelkeddel tedd világossá a szándékodat a számunkra, hogy fiadat azért támasztottad fel, hogy nekünk legyen megváltónk, legyen üdvözítőnk, Urunk, akit követhetünk, így áld meg a te szent igédet a szívünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.